Rádió Egyetem. Külső erők földrajza. Az állóvizek felszínalakító munkája. Gábris Gyula előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.
Jó napot kívánok mindenkinek abból az alkalomból, hogy más időpontban és más helyen találkozunk. A múlt órán ugye azt mondtam, hogy befejeztem a felszínalakító, a felszínen mozgó víz munkájával kapcsolatos mondani valómat, de tulajdonképpen nem hagyjuk el a vizet, még ezzel folytatom, majd a jövő héten, amikor már hidegebb lesz, akkor áttérhetünk a víz szilárd formájára a jégre. Ezen a héten azonban még pozitívek a hőmérsékletek, maradjunk a víznek a folyékony formájánál, csak éppen egy másik közeget fogunk megvizsgálni, másik rendszert fogunk megvizsgálni. Ennek mint látható az a címe, hogy az állóvizek felszínalakító munkája. Mondhatnám azt is, hogy a tengerek felszínalakító munkája. Nagyon gyakori, hogy az egyes tankönyvekben ez így is szerepel. Pontosabban fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy tengerek és tavak. Ha nem akarok két szót használni, akkor állóvíz lesz belőle. Furcsa fogalmazás, ugye? Így, hogy állóvíz, bár tökéletesen fedi a tengereket és a tavakat. Azért furcsa, vagy az lehet benne a furcsa, hogy a felszínalakító munkát azt valamilyen mozgó közeg végzi. És hogyha mi ezt összefoglalóan a tengereket és a tavakat magyarul mondjuk, akkor azt mondjuk, hogy az állóvíz. És akkor még furcsább lesz, amikor arról fogok beszélni, hogy az állóvíz mozgás jelenségei. De higgyék el, hogy ez így jó, és még majd vissza is fogok rá térni. Először azt vizsgáljuk meg, hogy milyen és mekkora, főképpen mekkora területet érint az állóvíz felszínalakító munkája a föld felszínen. Azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon kicsiny terület. Először is, ha egy hagyományos térképet nézünk, akkor a szárazföld és a tenger határvonala az egy vonalnak tűnik. Minél nagyobb a méretaránya a térképnek, ez a vonal annál kisebb lesz, és tulajdonképpen azt gondolná az ember, hogy ennek nincs is területe. De hogy nincs. Ezért azt a részt, ahol az állóvíz a felszínt alakítja, azt nem vonalnak, hanem sávnak szokás felfogni. És ez tulajdonképpen egy olyan területet jelent, amelyen az adott víznek a legmagasabb és a legalacsonyabb szintje közötti felülete vagy területét a sávban ki lehet jelölni. Ha elképzelünk egy partot, akkor lesz ugye a legnagyobb víz, ez most nem a folyó esetét jelenti, meg lesz a legkisebb víz. A kettő között van egy adott szintkülönbség, és a parton a két vízszint között egy felület jelölhető ki, és ezt nevezzük parti sávnak, amely tehát a vízfelület teljes hosszában megjelenik, és különböző szélességű lehet. Tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy az állóvizek felszínalakító munkája gyakorlatilag ebben a sávban érvényesül. Majd később látni fogjuk, hogy egy picikét fölfelé, meg lefelé is, de ettől egy kicsit el is tekinthetünk most jelen pillanatban. Ha mostan abba gondolkodunk, hogy ezt a változó szélességű sávot határozzuk meg a föld felszínen, akkor kiderül, hogy egy roppant kicsiny területről van csupán szó. Ezt a sávot alakíthatja, mint említettem, az állóvíz, És akkor most itt egy nevet is meg kell tanulnunk, mert azt a felszanakító folyamatot, folyamatsort, rendszert, amelyet az állóvíz végez el, azt abráziónak szokás nevezni. Itt ebben a meghatározásban, amit olvashatnak, az abráziónak a széles értelmét, szélesebb értelmezését olvashatják. Benne van a romboló és az építő tevékenység egyaránt. Gyakran azonban előfordul, hogy a szóhasználat során az abrázió értelmét azt leszűkítik, csak is és kizárólag a pusztító, eróziós változatára. Ezt legjobb, hogyha az ember egy előadás vagy egy tanulmány elején vagy rögzíti, legjobb, ha rögzíti, és akkor tudja, hogy mit fog jelenteni későbbiekben. Ha nem rögzíti, mint ahogy én most nem fogom, akkor a szövegkörnyezetből derül ki, hogy az abráziónak milyen értelme van. Szűkebb vagy tágabb értelmezésben használja-e az ember, vagy pedig nem. Mind a kettő elő fog fordulni az óra során. Visszatérve az előbbi gondolatra, ha tehát ezt a változó szélességű sávot meg akarjuk határozni, akkor kiderül, hogy az egész földfelszín, ugye ezek a szárazulathoz tartozó részek, összesen körülbelül 150 ezer négyzetkilométeren területen alakítja a felszínt az abrázió, vagyis az állóvíz. Ez nagyon kicsiny szám, ugye mindjárt össze lehet hasonlítani azzal, hogy azt mondhatjuk, hogy másfél, egy picivel több, mint másfél Magyarország. Mondhatná valaki, hogy hát akkor ez nem is lehet valami jelentős dolog. Mégis azt kell mondanunk, hogy igen, fontos, és ha belegondolunk abba, hogy ez a 150 ezer négyzetkilométer, ez a pillanatnyi helyzetet jelenti, és hogyha mindenki végig gondolja azt, hogy voltak eusztatikus szintváltozások, vagy egyáltalán tengerszintváltozások, tenger előrenyomulás, transgresszió, tenger visszahúzódás, regresszió, akkor ez azt jelenti, hogy ez a parti sáv, abráziós sáv, mondjuk transgresszió esetén szép lassan halad befelé a szárazföldre, belsejébe, regresszió idején pedig visszafelé a tenger irányában, akkor azt lehet mondani, hogy földtörténeti időt tekintve szinte a szárazföld minden négyzet kilométerét egyszer valamikor tengerpartnak kell elképzelnünk. A tengerpart végigvonult rajta, a tenger visszavonult, meg előre nyomult, és abrázióval alakította ezt a területet. Tehát abráziós nyomokkal a szárazföldön elvileg szinte bármikor találkozhatunk, és bárhol találkozhatunk, ott azokon a vidékeken, ahol valamikor tenger volt. Tehát ilyen értelemben, ha így vesszük, akkor ennek a jelentősége sokkal nagyobb, mint ebből a 150 ezer négyzetkilométerből számítható, vagy gondolható. Visszatérve magára az abrázióra, ez a sáv, amit nevezhetek partszegénynek, ez tulajdonképpen a szárazföldnek a része, csak éppenséggel az állóvíz, a tenger vagy tó alakítja. Tehát ilyen értelemben átmeneti dolognak tűnik. Azt, hogy ez az alakítás, formálás hogyan történik, ha tetszik, levezhetjük partfejlődésnek is, azt akkor tudjuk megvizsgálni, hogyha ennek megfüggvényében a szárazföld meg a víz tulajdonságait is figyelembe vesszük. Elsőként ugye a partfejlődést mindjárt gondolhatná valaki, hogy a víz munkája határozza meg. Ugyanakkor az is fontos, hogy milyen a partszegénynek az általános jellege, vagy pontosabban fogalmazva, itt most keresztmetszetről beszélünk. Ha így gondolkodunk, akkor a partokat be lehet sorolni, nagyon általánosítva, összesen négy típusba. Az egyik típust a meredek partok képviselik, Tehát akkor, amikor ez a partfal valóban nagyon meredek, akár függőleges is lehet. A másik esetet pedig az képviseli, amikor a part roppant lapos, enyhe lejtésű. Ez a két szélsőséges eset. Ennek mindegyiknek van alváltozata. Az egyik esetben a vízszint fölötti partszakasz nagy szintkülönbséget mutat, a másik esetben viszont kicsit. Ezt szokás meredek magas partnak, ezt pedig meredek alacsony partnak nevezni. Ugyanez előfordul a lapos partok esetében is. Az egyik esetben, ahogyan a parttól távolodunk, alig emelkedik a magasodik a felszín, a másik esetében pedig jelentős különbségek lehetnek, tehát itt is van alacsony lapos és magas lapos part. Hozzá kell tenni azonban, hogy ez a két utólag behozott változat, ez nem olyan nagy mértékben változtatja meg a folyamatokat. Gyakorlatilag ez a két típus, amely alapvetően különbözik egymástól, és ezért a következőkben majd elsősorban ezzel a kettővel fogunk foglalkozni, a meredek magas partokkal és a lapos alacsony partokkal. Legfeljebb még egy-két szóban a másik kettőt is tudjuk jellemezni. Hát ha az első részből indulunk ki, a víz munkájából, vizsgáljuk meg először az első részt, a víz munkáját, a munkavégző képességét, akkor azt kell mondanunk, hogy a víznek a partonra gyakorolt hatása az lehet mechanikai, kémiai és biológiai. A legegyszerűbb és az első, amivel foglalkozni fogunk, az ugye a mechanikai hatás. Hát itt jön az az ellentmondás, amiről beszéltem, hogy a mechanikai hatás a víz mozgása következtében jön létre, tehát az álló víz mozgás jelenségeit kell most nekünk átvenni, illetve tulajdonképpen csak ismételni, hiszen feltehetőleg Varga tanár úr erről már egy csomó dolgot mondott. Nem is akarok most itt egyenlőre ebbe belemenni. Ilyen mozgás jelenség a legegyszerűbb, legáltalánosabb mozgás jelenség a hullámzás. Ereje, felszínalakító hatékonysága, természetesen a szél erejétől, tartóságától, irányától függ döntő mértékben. És ott a negyedik tényező, ez a mélység, ez már valószínűleg ezt a két parttípust jelzi előre nekünk. Egyelőre maradjunk abban, hogy a szél ereje, tartósága, iránya azok a legfontosabb tényezők, amelyek a hullámzást, annak hatékonyságát meghatározzák. A másik mozgás formája a víznek az áramlás. Ugye, amikor az állóvízen belül bizonyos víztestek meghatározható irányban és sebességgel mozognak. A többitől eltérően, a többi az helyben marad, vagy más irányban mozog. Ezek az áramlatok legtöbbször ugye a partoktól nagy távolságra találhatók. Mondjuk a Golf-áramlat, az Észak-Atlanti áramlat, és a többit is sorolhatnám, a Kanári áramlat és a többi. Úgyhogy ezeknek a hatása a partokon kevésbé érezhető. Inkább azok fontosak, amelyek valóban a part mentén alakulnak ki. Ezek lehetnek szélkeltette áramlatok, ugye a nagy áramlások is zömmel azok, helyi szelek, vagy a domborzat és a tengerpart domborzata által meghatározott irányokban fújó helyi szelekről akarok itt beszélni, vagy gondoljanak ide. A hullámzás is kelt áramlást, még majd vissza fogok térni egyenlőre, csak fogadják el, írják föl, hogy a hullámzás is áramlást okozhat a partokon, és az árapály jelenség is létrehozhat áramlást természetesen, különösen a folyótorkolatok környékén. Illetve azt mondhatnám, hogy általában ezek a jelenségek, az árapály, meg a szélkeltette áramlások, azok az erősen tagolt, akár szigetekkel, félszigetekkel tagolt partok esetében érdekesek, míg a hullámzás keltette áramlatok, azok inkább a nagy egységes partvidékeken szoktak kialakulni és jelentősek. Ezeknek a mozgásoknak a legfontosabb szerepe ott található, hogy a partot rombolhatja, oldalerózió, tehát mint a folyónál is volt oldalozó erózió, itt is mondhatjuk ezt, bár a két dolog erősen különbözik egymástól. És majd látni fogjuk, hogy esetleg akkumulációs fenékmélyítés, tehát a mélyebb tenger vagy tó hozhatnak létre, árapálymedrek jöhetnek létre, és akkumulációról is beszélhetünk. Vizsgáljuk meg azt, hogy miféle kémiai hatások érhetik a partszegélyt. Ezek láthatóan elsősorban a tengerekre vonatkoznak, hiszen a tengervízben nagy mennyiségű különféle anyag van oldva, és ezek esetleg kémiai reakcióba léphetnek a part kőzeteivel. Az édesvizek esetében erről nincsen szó, vagy nagyon gyenge hatásokról van. Bizonyos belső lefolyású területek sóstavainál megint megvan ennek a jelentősége. Aztán fontos lehet még a vízben oldott széndioxidnak a hatása. Ez elsősorban a karbonátos kőzetekből álló partokon lehet érdekes. Itt különleges karsztformák, vagy mivel a karbonátosodás ugye reverzibilis folyamat, azoknak a mészkirakódásai is előfordulhatnak, és ezek a partalakítást elősegíthetik. És hát itt van a hidrolízis jelenség, amihez tulajdonképpen semmi más nem kell, mint maga a víz. A szilikátoknak a hidrolízisét már ismerik a mállási folyamatokból, tehát ez azt jelenti, hogy a tengerpartokon, általában a vízpartokon ezek a mállási jelenségek, például a szilikátok hidrolízis és mállása nagyobb mértékben lehet jelen. És lehetnek ugye biológiai hatások is. Ezek közül leggyakrabban és legnagyobb mértékben azokkal a mészvázas élőlényekkel van dolgunk, amelyek ugye az élettevékenységük során fölépítik a testük vázát, és ez fosszilizálódik, megmarad, hozzárakódik a partokhoz, a parti sávhoz. Korállokról, mészalgákról van szó. Itt ugye ezen a légifényképen jól lehet látni egy sziget körül kialakult korálzáton, nagyobbat, hátul pedig egy atollszerű képződményt. Aztán egy különleges dolog az úgynevezett litofág molluszkáknak a szerepe. Kicsit olyan hatásvadászó ez a név, hogy litofág, ugye szó szerint, aki visszaemlékszik még a görög tanulmányaira, ugye tudja, hogy ez azt jelenti, hogy kőevő, litosz kő, a fág az az evés. Na most itt tulajdonképpen nem arról van ám szó, hogy ezek a kagylók megeszik a mészkövet, hanem arról van szó, hogy a kagylók az általuk termelt meszet oldó anyagok segítségével a kagyló héjat szinte belefúrják a mészkőbe, és egy luk támad a helyén. Hát lukba rakódnak, vagy másznak bele. Ők maguk tulajdonképpen tehát csak kioldják, és a kagyló héjának és az egész kagylónak a menedékhelyül szolgálnak. Bizonyos körülmények között, bizonyos területeken ezekből elég sok van, és a jelentősége a mi szempontunkból ott található meg, hogy ezek a sűrűn átjuggatott felületek, ezek sokkal könnyebben áldozatul eshetnek az eróziónak, pontosabban szólva itt az abráziónak, az abrázió mechanikai hatásának. Ilyen értelemben megkönnyítik ezt. ezért van jelentősége. A C pontban feljegyzett növények gyökerei című dolog, az pedig már tulajdonképpen nem is a vízben, hanem a szárazföldön élő növényeket jelenti. A korállok, mészalgák, ugye ezek a vízben élnek magában benne. A litofág molluszkák szintén a vízben, de az átmeneti zónában. A növények azok pedig kint a szárazulaton. És a gyökereikkel pontosan ugyanazt a hatást érik el, mint az aprózódás bármely földfelszíni területen a gyökérrel végzett, a növények gyökere által végzett aprózódás esetében már ismert. Itt azt azért érdemes megemlíteni őket, mert az abráziónak a pusztító munkáját segíthetik elő azzal, hogy előkészítik aprózódvással, előkészítik a lepusztulásra ezt a szakaszt. És ide tartozik még mondjuk negyedik hatásként a dagály és az apály következtében változó nedvesedés és kiszáradás jelensége is. De világos, hogy akkor, amikor a víz előre nyomul mondjuk dagály esetén szintje emelkedik, akkor benedvesíti ezt a felszínt. Apálykor pedig szárazzá válik, és ki is száradhat. Ennek következtében sokféle érdekes, kisebb hatékonyságú folyamat indulhat el. Például felerősítheti ez a folyamat a szegély, a parti sáv anyagának az aprózódását. Mondjuk az agyagásványok térfogatának növekedése és csökkenése már rég ismert, ugye, nedvesedés és kiszáradás következtében. Ez a térfogat változás végső soron a többi kőzetnek az aprózódásához vezet. Hőmérséklet változás. Hát akkor, amikor a fölmelegedő, mondjuk a napon fölmelegedő parti sziklákat eléri a sokkal hidegebb víz, akkor hirtelen lecsökkenhet a sziklának a hőmérséklete, összehúzódik. Megint szárazra kerül, megint fölmelegedik. Tehát a hőmérséklet ingadozás, amelyet ugye inszulációs aprózódásként ismertünk meg, itt a víz közvetlen hűtő hatása következtében rendszeresen 6 óránként, vagy 12 óránként pontosabban ismétlődő jelenség lehet. És ugye ismerik a sóaprózódást az kőzetelőkészítő folyamatok közül, tehát ez itt világos, hogy főképpen a tengerpartokon és a sóstavak partján igen jelentős folyamat lehet. Kiszáradás és benedvesedés következtében a sók térfogat változása szintén repesztő hatást eredményez. A lemosás, ami azt jelenti, hogy a bizonyos anyagokat az apálykor visszafelé haladó víz az egyszerűen magával hord, és ennek tulajdonképpen az lesz a végeredménye, hogy mivel állandóan cserélődik a víz, a kémiai folyamatok felgyorsulnak. A kémiai folyamatok ugye kezdetben mindig gyorsan indulnak meg, és a folyamat idején alatt keletkezett termékek, ahogyan növekednek, úgy lassul maga a folyamat. De ha állandóan elmegy a víz, mindig dagálykor friss víz, apálykor ez az átalakított anyagokkal terhelt víz eltávozik, dagálykor pedig idejön, akkor a folyamatok sokkal intenzívebbek lehetnek, és ezek felerősítik az egészet. Nézzük meg a meredek magas partoknak az abrázióját, és itt most az abrázió a szűkebb értelemben vett folyamatokat fogja elsőképpen jelenteni. Itt ugyanis arról van szó, hogy elsősorban a hullámzás, ugye a magas partokhoz csapódó hullámok, azok okozzák annak a pusztulását. Mégpedig azért, mert a magas partokon a hullám megtörik, illetve a hullámnak van egy bizonyos nyomása. Jó, tudom, persze tudják azt, és majd még vissza is térek, ugye, hogy a hullámmozgás az van egy részecske körmozgást végez, tehát nem haladó, De akkor, amikor a nagy szél van, akkor a szél ezeket a hullámokat megnyomja, és igenis a víz is fog mozdulni és moccanni. És ilyenkor igen nagy nyomást nehezedhet egy-egy hullám érkezésekor erre a falra. Úgy is lehet elképzelni, minthogyha ilyen hatalmas nagy kalapáccsal ütögetnék rendszeresen ezeket a akármilyen kemény kőből álló magas partokat, és ezek végül is nagyon sok kalapácsütést már nem bírnak el, és ennek következtében megrepedeznek először, és ez már ugye a bajnak a jele, mert a repedésekbe bekerülhet a víz összenyomhatatlan, és egy következő hullám a vizet nem tudja ugyan összenyomni, hanem a víz fogja szétfeszíteni a kőzeteket. Ugye a víznek van egy ilyen tulajdonsága, hogy nem összenyomható. Van egy szám is, kimérték különféle eszközökkel, mondjuk ide raktak egy vaslapot, ami mögé egy ilyen rugós erőmérőt helyeztek, hogy mekkora az a nyomás, amellyel a víz a hullámzáskor a partoknak feszül. Ez az érték itt a maximális érték, 30 tonna per négyzetméternyi nyomás, ami azért elég nagynak tűnik, nem véletlen. Tehát, hogy elegendő időt tekintve gyakorlatilag egyetlen kőzet nem bírja ki sokáig ezt a hatást, és aprózódni kezd, pusztulni kezd. A pusztításnak van egy másik formája, változata, amelyet már ismerünk a folyóvíz esetében is, nevezetesen az, hogy a magasabb partokról lekerült kőzet anyagát a víz képes mozgatni hullámzáskor, és ez az az eszköz, amellyel szintén alakíthatja a partot. Tehát nem csak maga a tiszta víz, hanem a víz által szállított kőzet törmelék is ütögeti, meg csiszolja, karcolja, pusztítja a falat. Ezt nevezzük tengeri korráziónak. És akkor egy pillanatra megállok, mert ugye emlékeznek rá, hogy szó volt a lejtős tömegmozgások során arról, hogy egy időben bizonyos folyamatokat korráziónak neveztek, és korráziós völgyekről írtak az 50-es, 60-as években. És azért hagyták abba, mert nemzetközileg a korrázió mást jelent. A nemzetközi szakadalomban általában másra használják, korráziónak nevezik azt a folyamatot, amikor valamilyen külső erő, mondjuk például itt a tengervíz, de lehet ez a folyó vagy a jég, a hordalékával alakítja a felszínt, mint eszközzel. És ezért kellett ugye átalakítani korráziós szavunkat kitörölve, derázióos folyamat névvé ezt a folyamat jelenséget, amelyről már régebben beszéltem. Szó volt a meredek magas partok abrázióáról, amely elsősorban ugye pusztítást jelent, eróziós munkát jelent, speciális kifejezéssel abráziót. A lapos, alacsony partok esetében pedig inkább a feltöltés, az akkumuláció az, ami különösképpen érdekes. A lapos partok, alacsony partok esetében csak azokról volt eddig szó, amelyek kavicsos vagy homokos alapanyagúak. Tehát azok a turzások, összefoglalóan nevezhetjük így, azok mindig kavicsból, vagy még inkább, és igen gyakran homokból állnak. Nagyon jól tudják azonban, hogy vannak ennél finomabb szemcséi üledékek is, iszap és az agyag. Most erről lesz szó, az iszapról és az agyagról, a lapos partokon az iszap és az agyag felhalmozódásáról, a pusztítás ugye nem érdekes annyira. Ez nem olyan egyszerű dolog, mert csak kivételes helyeken találkozhatunk ezekkel a lerakódásokkal, és az ilyen lerakódások során létrejött parti formakincsel, mert az iszap ugye nagyon könnyen, nem azt húzás nagyon könnyen, de a hullámzás felkaphatja, és inkább azt mondanám, hogy nagyon nehezen ülepedik ki. Tehát csak olyan partszakaszokon van iszap felhalmozódás, amelyek a hullámzástól védett, úgymond csendes partszakaszok. Azt lehet mondani, hogy a tengerszint játéka következtében szárazra kerülő iszap felhalmozódással rendelkező térszín két lépcsőben található, két lépcsőre osztható. Az alacsonyabbat ismerős néven magyarul alacsony marsnak nevezik. Az egészet marsnak nevezik, mars területnek, ugye ez a németből vett kifejezés. Van két szintje, az alacsonyabb, annak van egy holland neve, slick. Na ez, kérem szépen, ez egy hangutánzó szó, mert akkor, hogyha valaki ezen a slicken járkál, amikor a víz alacsonyra került apálykor, és az kibukkan, akkor ebbe az iszapba, amikor belép az ember, akkor belesüllyed a lába, és amikor kihúzza, akkor nem cuppan, hanem hollandul slicken, és elnevezték slicknek, ez a hangutánzó szóból származik. Ennek a legfontosabb tulajdonsága ránézésre, ha nem megyünk be rá, akkor is látható, hogy szinte nincs rajta növényzet. Tessék megnézni, itt egy ilyen slick szintet láthatunk, előtérben a teljesen csupasz, finom iszapból álló egyenletes térszín, hátul az a magasabb rész, az a magas mars, meg a szárazföld, amin már ott állnak a fák. Ugye? Az előtérben azt láthatjuk, hogy ilyen kis folyás nyomok vannak mindenfelé, erre még majd vissza fogok térni. Tudnilik, akkor, amikor a dagálykor a víz előre halad, akkor nem ilyen frontszerűen megy, persze úgy is, hanem inkább ilyen kis csatornácskákban felgyorsul. A másik szint, azt hollandul sornak nevezik, magyarul magas marsnak, már amennyiben a mars magyar szó. Ennek az a másik az a fő tulajdonsága, hogy ezen van növényzet, rendes, szép, zöld, igazi növényzet, fűfélék, persze fák nincsenek, és a kettő között egy éles lépcső, egy perem található. Fontos tulajdonsága ennek, és úgy lehet még azon kívül, hogy a növényzet alapján is nagyszerűen el lehet választani, megmondani a különbséget, hogyha azt vizsgáljuk meg, hogy meddig tart az elöntés. A slick, az alacsonyabb rész, az többet van víz alatt, mint szárazon. Ezért nem marad meg rajta a növényzet. A sor, a magas mars, az viszont többet van szárazon, mint víz alatt. Azt az egy-két órát elbírják a növények, amíg víz alá kerülnek, befogják az orrukat, vagy nem tudom, mit csinálnak, és utána elmegy a víz, megint szárazra kerülnek hosszú időn keresztül, és a normál életüket tudják követni. Világos, hogy ezt a területet tehát azon nyomban mezőgazdasági hasznosítás alá lehet venni. Mit értünk itt? Nem búzát fognak vetni, mert annyira nem hülyék a flamandok sem, hanem állatokat hajtanak oda legeltetni, és csak arra kell vigyázni, hogy mikor jön a dagály, akkor gyorsan kizavarják onnan, mert nem biztos, hogy a birka is bírja a vízelöntést két órán keresztül. De lehet használni, tehát hasznosítható területnek számít. És ugye azok a kis csatornácskák, amelyet az első képen a slicken már láthattunk, és nagyon kis gyönge kis mélyedések voltak, pár centiméter vagy egy-két deciméter mélységű és egy-két méter szélességű, ezek itt a sor a magas Mars területén fölerősödnek, kimélyülnek. Itt láthatjuk őket, ezeken megy oda-vissza a víz, dagálykor kifelé, a szárazföld felé, apálykor visszafelé, igen nagy sebességgel. A franciák csináltak egy kísérletet, Mont-Saint-Michel környékén, ugye egy jól ismert hely, ahol azt próbálták ki, hogy milyen sebességgel megy a dagálykor mondjuk befelé a víz. Nagyon ügyesek voltak, mert nem azt csináltak, hogy kimérték tudós képpel, és mondanak egy sebességet, hogy méter per szekundum, meg ennyi, hanem azt találták, hogy a víz mellett vágtató ló lemarad a vízsebességhez képest. Tehát azért ez elég gyors. Nem véletlen, hogy az ilyen gyors mozgás az csatornákat vés, amelyeket árapály csatornának nevezik, nevezünk magyarul, az angolok és a nemzetközi kifejezés, ugye Tidal Creek néven ismeri ezt. Hát, hogy milyen ez az árapály rendszer és árapály csatorna rendszer, azt egy űrfelvételen, bocsánat, pontosabban egy légifelvételen tudom bemutatni. Ez a vonal itt a szárazföld és a tenger határa. Itt a pirosak, ugye a szántóföldön az élő növényt mutatják. Ezek ugye itt most már éppen most nincs növényzet, mondjuk frissen szántották, vagy még nem kelt ki, teljesen mindegy. Ezek a fás növények és a többi. Innentől pedig a tenger. Ez a rész a sokkal érdekesebb, ugye itt nincs emberi átalakítás, ennek a rajzolata az mesterséges, hogy az ember a parcellákat létrehozta, az utakat fölépítette, a házakat, a telkeket és a többi, ez pedig a szép szabálytalanság képe. Fekete a mély víz, és ahogyan a kék világosabb árnyalatai felé haladunk, úgy egyre sekélyebb a víz elöntés, és nagyon jól látszik, hogy a tenger felől ilyen hatalmas, nagy, széles ágakban nyomul be a víz, amely aztán szétoszlik, és tovább megy a szárazföld pereme felé. Ez kérem olyan, mint az embernek az érrendszere, vagy valamilyen állatnak az érrendszere. A fő ütőértől egyre szétágazva, egyre kisebb kis erecskék vannak, és azon kívül még azt is el lehet különíteni, hogy ezek a csatornák tulajdonképpen döntő módon a slickbe, az alacsony marsba vágódnak bele, és az alacsony mars nagy foltjaiból állnak ki a magas marsnak a részei, a sor részek, a növényzettel borított részek, ugye ezek kicsit pirosas, lilás színt kapnak, de nagyszerűen lehet az űrfelvételen követni, bocsánat, légifelképen követni, ez egy sokkal nagyobb méretarányú valami, a mélyvizet, árapálycsatornákat, az alacsony marsot és a magas marsot, és az egésznek a partját, az egész rendszernek a szélét.
Elhangzott Külső erők földrajza, az állóvizek felszínalakító munkája, Gábris Gyula előadása, részlet. A felvétel 2007. novemberében készült.